Kedves hallgatóink, megjelent a Sátoraljó újhelyi cserkészet 1921 és 1948 közötti történetét bemutató könyv. A cserkész mozgalom alapítását követően hamar eljutott Magyarországra. Sátoraljó újhelyen az említett időszakban 4 csapat is működött, melyek fontos sejtjei voltak az országos szervezetnek. A könyvet Godzsák Attila történész írta, a Magyarországi Piarista rendlevéltárában megtalált gazdag újhelyi cserkész dokumentumok felhasználásával. A 100 éves újhelyi cserkész mozgalom történetéről és a könyv szerkezetéről a szerzőt Jászter Beáta kérdezi.
Megjelent a Kazinczy Társaság kiadásában a 100 éves Sátoraljó újhelyi cserkészet története, amely 1921-től 1948-ig dolgozza fel a Sátoraljó újhelyi cserkészek életét, történetét. A könyvet Godzsák Attila történész írta, és a napokban mutatták be. Először beszéljünk nagy vonalakban a cserkész mozgalomról, hiszen egy nagyon nagy közösségi mozgalomról van szó, amely a 20. század elején alakult meg, és nagyon gyorsan elért Magyarországra.
A cserkész mozgalmat egy Baden Powell nevű brit úriember alapította. A cserkészek így rövidítve BP-nek is nevezik az alapítóatyát. BP, ő részt vett a dél-afrikai búr háborúban, és ott szerzett tapasztalatait próbálta hasznosítani, mikor háború után visszatért Angliába, és látta nagyon sok csellengő, elkallódó fiatalt. Úgy vélte, tulajdonképpen egy nevelési módszer dolgozott ki, egy pedagógiai módszer, úgy vélte, hogy le kell foglalni, le kell kötni ezeket a fiatalokat, élvezetes feladatot kell nekik adni, és akkor nem csíntevésekre, akármire fordítják az erejüket, hanem hasznos dolgokra, és így ezekből az utca gyerekekből szervezett tulajdonképpen először csapatot a 20. század első évtizedének közepén, és olyan hatásúvá vált ez a mozgalom, ugye egy nagy átalakuló világ időszakáról beszélhetünk, olyan hatása volt, hogy néhány év alatt a világ számos részét elérte a cserkész mozgalom. 1910-től az első próbálkozások már Magyarországon is megtörténtek, 11-től pedig már hivatalosan is működött cserkész csapat Magyarországon, ami az első világháború lezárulta után pedig hatalmas növekedésnek indult a magyarországi cserkészet.
Arról is beszélnünk kell, ha a cserkészetről, mint mozgalomról beszélgetünk, illetve mint nevelési módszerről, hogy a természet szeretet, a haza szeretet és az Isten szeretet e köré, a hármasság köré épül tulajdonképpen ez a mozgalom.
Ez abszolút így van, és ez így volt mindig, és így volt mindenhol. Azonban Magyarországon kicsit jobban ki volt mindig is domborítva az Istenhit és a haza szeretet része, bár, mint mondom, mindenhol jelen volt, de itt egy kicsit még jobban ki volt domborítva, ugye itt a trianoni sokk után pedig ugye pláne, hogy mindent áthatott ez, és napjainkban pedig inkább visszaszorulóban van sok helyen, ugye főleg nyugaton. Magyarországon viszont még most is egy erőteljesen hazaszerető, istenfélő közösségről beszélhetünk.
Talán nem véletlen, hogy éppen 1921-ben alakult meg Sátoraljó újhelyen az első cserkész csapat. Ez nekünk egy nagyon fájdalmas és nagyon fontos dátum.
Igen, ugye a trianoni sokból még egyáltalán felocsúdni sem volt a városnak ideje. Az ország kezdett felocsúdgatni, bár egy nagyon rövid ideiglenes állapotként gondoltak még azokra a határokra, amiket hát ugye apróbb időközi módosulásokat leszámítva jelenleg is tart az ország. Újhely viszont sokkal nehezebben épült fel ebből a sokból, amiről szerintem már itt a Európa Rádióban is többször beszéltünk, hogy a város számára mit is jelentett az új határvonal, illetőleg a mai napig mit is jelent ugye fejlődés és egyéb tekintetében. És itt is bizonyám szükség volt egy olyan szabadidős tevékenységre a fiatalok számára, ami sok pluszt ad, és egy pozitív és csapat összekovácsoló dolog, és így a Piarista gimnáziumba alakult meg először 1921-ben a csapat. Én itt fontosnak tartom kiemelni, mert én nagyon szeretem az apró kapcsolódási pontokat, és fontosnak tartom, hogy Hudovszky Móric kórházi igazgató főorvos volt az egyik első patrónusa ennek a cserkész csapatnak, mint ahogy 1980-as évek végétől, 90-es évek elejétől a nagybozsoki főorvos volt újra a újraalakulás patronusa, tehát úgy látszik, hogy itt Újhelyben kell egy főorvos is a receptbe, a cserkész csapatalakulási receptbe. A piarista gimnázium tanári kara az gyakorlatilag teljes mellszélességgel beleállt ebbe a történetbe. Egy abszolút sikertörténetről beszéltünk, egy olyan csapat jött létre, Kazinczy Lajosnak az úgymond 15. aradi vértanúnak a nevét viselvén, ami a város legtöbb rendezvényén jelen volt. Mint ahogy napjainkban is itt a cserkészek koszorúznak, a különböző rendezvényeken zászlót tartanak és hasonlóak, így a korszakban is megjelentek a legtöbb rendezvényen, segítkeztek a lebonyolításba, tehát abszolút a város látható, élő vérkeringésének részét képezték. Ilyen úgymond triviális dolgokat mondjak, a vár amatőr ásatási feltárásaiba részt vettek munkásként például. Tehát szinte minden szintéren jelen voltak. Karácsonykor adományokat osztottak, gyűjtöttek. Egyes szegény családoknak volt egy karácsonyfát, ők vittek. Ezekről kiváló leírások is vannak, hogy hogyan húzták a hóba ezek a kis fiatal gyerekek magukkal igazából a fát, amit kinéztek, kivágtak és eljuttattak mindezt önmaguk a családnak, amit kiszemeltek. Tehát egy működő közösség volt. És nagyon fontos, hogy a cserkészetnél nem csak ad a cserkészet, mert rengeteg mindent ad, de nem csak ad, hanem elvár is. A cserkész egy közösséget képvisel, ezért fontos, hogy viselkedésében, tanulmányi eredményeiben is megmutatkozzék, hogy ő bizony egy cserkész. Ezért tényleg mindig az egyre jobbá válás felé ösztönözték a fiatalokat.
Nem csak egy cserkész csapat működött Sátoraljaújhelyen, hanem szinte minden intézménynek, minden iskolának megvolt a maga cserkész közössége, ha jól tudom.
Igen, annyit említettük, hogy 21-es az első csapatnak az alakulása, a Kazinczy Lajos cserkész csapatnak, ami a piaristák csapata volt, de a 30-as években, tehát egy évtizeddel az alakulás után, így gombamód elkezdtek szaporodni a városba is a cserkész csapatok. Volt a felsőkereskedelmi iskolának, ami a Kerinek a jogelődje, cserkész csapata, volt az egyik polgári iskolának, a Kossuth Lajos elemi fiúiskolának a cserkész csapata, illetőleg az iparos tanoncoknak, ami gyakorlatilag ugye az iparos tanonc képzésnek a jogutódja a Trefort Ágoston iskola. Nekik is volt külön csapatuk, tehát a 30-as évek derekától már négy cserkész csapat működött a városba, amik összedolgoztak. Voltak közös rendezvényeik, közös kirándulásaik is, de külön is tevékenykedtek. Tehát igazából iskolánként külön voltak. Úgy, mint napjainkban ez a Csepeléni György cserkész csapat, ugye ez a városnak a csapata. De akkor egyrészt nagyobb volt az igény, az érdeklődés, meg talán a pedagógusok részéről a tett erő is, legalábbis ilyen téren, mint a természetjárás és hasonlóak, amik a cserkészetnek egyik alapját képzik. Ezért tényleg négy csapat is megfért egymás mellett a városban, mert akkora érdeklődés volt. És nagyon fontosnak tartom még azt is kiemelni, hogy gyakorlatilag, amit ma a kis cserkészeknek nevezünk, tehát korban a cserkészektől fiatalabbak, az előszobák, a cserkészetnek, a cserkész létnek a kis cserkész lét. Szilégen úgy nevezték, hogy farkaskölykök. És ilyen farkaskölyök falkát is rendeztek a városba. Ez ilyen dzsungelkönyve tematikájú volt valamilyen szinten az ő működésük. Tehát bizonyos dolgokban elütött a cserkészettől. A hazaszeretet, természetjárás, istenfélelem, ezek nyilván alapmotívumok voltak, de ők... Míg a cserkészek kicsit inkább az indián léthez hasonló dolgokat csináltak a hegyekbe, addig a kis cserkészek pedig a dzsungelkönyvből merítvén egymásnak a úgymond fedő nevei is abból a könyvből származtak, Bagira, Akela, meg ilyen neveket viseltek. A paptanár vezetőjük volt például Akela, itt a piarista farkasfalkának, tehát hogy ilyen csapat is működött a városban.
27 év alatt akkor felvirágzott a cserkész mozgalom itt Sátoraljaújhelyen is. Milyen kapcsolatokat ápoltak az országos szervezetekkel? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos volt a kapcsolattartás is, hiszen nem csak önmagukért léteztek ezek a szervezetek.
20-as évek végétől kezdődően annyi cserkész csapat volt, hogy kerületekre kellett osztani. Egyrészt ezek a cserkész kerületek is koordinálták a alájuk tartozó csapatok munkáját, Más részről később már megyei intézőbizottságok is születtek, mert már a megyéken belül is tucat, két tucat, három tucat csapatok működtek. Így tényleg a tagolódás is egyre inkább kiépült, és itt volt külön a, tényleg a vármegyei együttműködés Zemplénben, a nagy kerületi együttműködés, először Miskolc volt a kerületi központ, az első bécsi döntés után Kassa volt a helyi kerületi központ. Tartották a kapcsolatot, közös túrákat rendeztek a különböző csapatok egymással gyakorta, és fontos kiemelni a piaristákat, hisz a piarista intézmények egymással is külön nagyon jó kapcsolatot tartottak, sokszor vendégeskedtek egymásnál, egymás kedvenc túrahelyeit kipróbálták, táborozó helyeiket. Mindezek mellett ugye országos nagy táborok is voltak a cserkészeknek. Például már 26-os nemzeti nagy táborban már sikereket ért el az újhelyi csapat, és hát ami igazából a két világháború közötti cserkészetnek, nem csak a magyar cserkészetnek, hanem a világcserkészetnek egyik nagy eseménye, az a kiválóan sikerült 33-as gödöllői nagy világ dzsembori. Dzsemborinak nevezik az ilyen nagy cserkész találkozókat, amit a magyar csapatok, azok mindig már a kezdetektől fogva nagyon jó eredményeket értek el a csapatversenyeken és egyebek tekintetében is a világ dzsemborikon. 24-be volt egy vihar, ami végig söpört a dzsembori területén, és egyedül a magyar sátrak maradtak állva, és ez azért is nagyon fontos, mert ugye a cserkészeknél nagyon fontos a sátorállítás. És igazából egyedül a magyar csapatok tudták abszolválni ezt a feladatot, hogy túlélte a nagy vihart is a sátruk. És a későbbiekben is a vízicserkészet terén is volt olyan, hogy világelsők voltak a magyar vízicserkészek. És ezek az eredmények arra sarkalták BP-t, meg az egész világcserkészetet, hogy 33-ban Magyarország nyerte el azt a jogot, hogy itt legyen a világdzsembori, és Gödöllőn kiépítettek igazából egy cserkész várost gyakorlatilag, több tízezer vendéggel, több tucat nemzet fiaival. Úgyhogy ez egy hatalmas esemény volt, és természetesen a sátorhelyi cserkészek is részt vettek benne.
Ne feledjük el, hogy a második világégés megtépázta a cserkész mozgalmat is. Bár tudjuk, hogy 45 után még újra élett, de hát a 48-as szétzilálásáról és megszüntetéséről beszélgetünk, de most először nézzük, hogy a háború hogyan tette tönkre ezt a mozgalmat.
A háborúba való belépésünk az fokozatosan kezdte kicsit visszábszorítani a cserkészetet, mint egyébként a legtöbb szabadidős, legalábbis csapatban végzett tevékenységet. Már csak arra gondolunk is, hogy egyes vezető tanárok besorozása a frontra kerülése is ugye töréseket okozhatott a csapatok életébe, bár mondjuk pont a piaristáknál maradván vezetőváltások azért viszonylag gyakoriak voltak, hiszen a rendi tanárokat, azokat helyezgették át egyik helyről a másikra. Tehát visszatérve, hogy a háborúba való belépéskor egy kicsit kezdett úgymond lanyhulni a cserkész élet a városba is, de azért még abszolút működött. A háború előre haladtával tényleg a légvédelmi képzésekből kivették a részüket a cserkészek, hogy a várost tudják segíteni ilyen légvédelmi támadások esetén, akár a mentés, akár az óvóhelyekre való terelés ilyenek kapcsán, és így 44-ben hát természetszerűleg, mint gyakorlatilag minden elhalt. A könyvem szerkezete is olyan, hogy úgymond cserkész évekre van felosztva. Ugye, mivel iskolákhoz kötöttek a cserkész csapatok, a tanév felel meg a cserkész évnek is, így szeptembertől augusztusig. És így a 21-22-es tanévtől kiindulván a 42-43-asig van itt feldolgozva a könyvbe, és a 43-44-es tanévről így külön nem is találtam annyi információt, hogy tényleg bármit lehessen írni, és utána lezáró fejezetként, legalábbis kronológikusan, mert utána még életrajzokat és hasonlókat közlök, lezáró fejezetként a 45 és 48 közötti időszakot azt egybe kezelem. Ennek az az oka, hogy az egy nagyon jól háttérben megszervezett aknamunkás időszak. 45 után újraélettek a csapatok. A városunkban is legalább három csapat, legjobb tudomásom szerint újjá tudott éledni, sőt, még létszám megugrásról is beszélhetünk. Azonban ez egy nagyon tiszavirág életű újjáéledés volt, mint nagyon sok más szervezetnél is, és így a fokozatosan egyébként nagyon hátborzongató, hogy megvannak a különböző titkos tárgyalási jegyzőkönyvek, hogy a kommunista elit, akik 48-49-től teljesen mindent uraltak, azok hogy építgették be az embereiket, hogy matekoztak, hogy na most már a cserkészvezetők 40%-a a mi emberünk, na most már 60%-a a mi emberünk. Fokozatosan próbálták átvenni fölötte az uralmat, ugye felszámolni mindent, ami addig azzá tette, ami a sajátos nevelési módszereket, istenhitet, a hazafias nevelést, tehát igazából mindent kivenni belőle, ami azzá tette, amitől a cserkészet cserkészet, és először az úttörő mozgalomba beolvasztani, majd teljesen felszámolni kísérelték. Egyébként ezekre a folyamatokra kiváló példa, hogy 46-ban még volt Franciaországban egy világcsámbori, ahol szintén részt vett a magyar csapat. Mondhatnám nagy a betűvel, hogy a magyar csapat, hiszen az eredményekről ejtettünk néhány szót, és nagyon lesújtó véleménnyel voltak erről a csapatról. Annyira kicserélték a gyerekeket is. Gondolom én, ezt nem tudom biztosan, gondolom én kicsit így a csókos tűz közelbe levők gyermekeinek egy nyaralás volt már ez tulajdonképpen, hogy nem tudtak viselkedni, káromkodtak, szemeteltek, tökéletesen ellentét egy cserkésznek, akár a korábbi években, akár napjainkban is, hogyha megnézzük. Tehát, hogy teljesen más volt már az emberanyag, akkor vannak itt leírások, hogy Rákosi pataki látogatás, akkor ugye fel kellett vonulni a cserkészeknek, és akkor úttörők mögött vonultak, majd később egy nagyon rövid időszakra magyar úttörő kötőjel cserkészmozgalom volt a nevük, majd még a szót is elhagyták, és teljesen átformálták, megszüntették. Azonban itt most van egy hatalmas pozitívum vagy könnyedség számunkra. Hogyha itt egy témáról beszélünk, ami II. Világháború közötti, akkor általában azzal fejezzük be, hogy megszüntették, feloszlatták, szétzilálták, felkötötték ilyen szavakkal. Azonban a magyar cserkészet az egyrészt az emigrációba tovább működött, másrészt úgymond ilyen föld alatti mozgalomként valamilyen szinten próbált itt is működni Magyarországon, bár ez nagyon-nagyon kis sikerrel, de nyugaton tovább vitték, tovább öregbítették a magyar cserkészet jó hírét, és a 80-as évek végétől tulajdonképpen újra tudott szerveződni. Az egyik első civil mozgalom volt az országban, ami el tudta kezdeni a visszatérését és újjáalakulását.
Kedves hallgatóink, a 100 éves újhelyi cserkészmozgalom történetéről és a könyv szerkezetéről a szerzőt, Godzsák Attila történészt, Jászter Beáta kérdezte az imént.